Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. Június végén robbant az átigazolási bomba, Szoboszlai Dominik a Liverpoolhoz szerződött a Lipcsétől. Hát sokan elemezgették, talán nagyon-nagyon sokan elemezgették már ezt a transfert, ami 70 millió euró, ez nem csak a magyar futball tekintetében egy egészen elképesztő rekord, hanem európai átigazolási tekintetben is azért előkelő helyen áll. Például, hogyha csak a Liverpool átigazolásait nézzük historikusan, akkor a harmadik legdrágább szerzemény Szoboszlai, Virgil van Dijk és Darwin Núñez után, és mi is most a szoboszlai transferről fogunk elsőként beszélgetni. Itt van velünk a telefonvonalban Éles Dénes, marketing szakértő. Szervusz, üdvözöllek a műsorban!
Szervusz, köszönöm a meghívást!
Ezt nagyjából lehetett tudni Szoboszlai Lipcsés szerződése alapján, hogy június 30-áig egy klub, amely letesz 70 millió eurót Szoboszlaiért, az viheti is a magyar játékost. Te elképzelhető, hogyha ez nem történt volna meg, akkor a Lipcse csak még nagyobb összegért vált volna meg Szoboszlaitól. Összességében tényleg látva az európai átigazolási díjakat, mennyire tűnik reálisnak, és elsősorban miért fizetett 70 millió eurót a Liverpool a véleményed szerint Szoboszlaiért?
Ha azt nézzük, hogy a Covid után kezd így magára találni az átigazolási piac, kezd beindulni, akkor nem tűnik ez az összeg olyan őrült magasnak. Azért merem ezt mondani, mert Dominik nem csak a magyar futballrajongók, vagy a német, osztrák futballrajongók számára volt most egy elsődleges kérdés, hanem igenis ő európai szinten most egy abszolút topik volt az ilyen klubok között. Az ő értékét igazából a saját kvalitásán túl meghatározza az, hogy honnan jött. Nagyon sokat számít alapban az, hogy valaki a Red Bull iskolából érkezik, mert már tele van Európa azokkal a, mondhatjuk már nyugodtan, hogy sztárjátékosokkal, akik a nem is olyan régen, szűk 10 évvel ezelőtt elindult Salzburgi Akadémiáról kerültek ki.
És hát feltételezem, ott van a fiatalsága, a kora is, és a benne rejlő potenciál még.
Abszolút, abszolút. Igen, ami pedig specifikusan még az előző kérdésedre ezt nem válaszoltam meg, és ezzel összefügg, hogy ugye az ő értékét az is meghatározza, hogy egy adott csapatnak a játékrendszerébe, a filozófiájába, a vágyott, játszott stratégiájába, futball stratégiájába hogyan illeszkedik bele, és ebből a szempontból szerintem a Liverpool egy nagyon jó üzletet csinált, és én nagyon bízom benne, hogy meg is állja a helyét, illetve a nagyon komoly elvárásoknak is meg tud felelni Szoboszlai.
Erről még mindjárt beszélgetünk, hogy hol lehet Szoboszlai helye a Liverpool csapatában. Ugye Jürgen Klopp a tavalyi szezonban ezt a 4-4-3-3-as verziót preferálta, ugye a három támadóval, három középpályással, amiben Fabinho helye mondhatjuk, hogy talán jövőre is szinte biztos lesz a középpálya védekező centrumában, de most még először arról, hogy amiket elmondtál az alapján, nekem azt tűnik ki, hogy amennyiben június 30-áig nem fizették volna ki Dominikért ezt az összeget, akkor a Lipcse csak biztos, hogy még nagyobb összegért vált volna meg tőle.
Igen, itt ennek az úgynevezett védőárnak az az ismérve, hogy aki leteszi ezt az összeget az adott időintervallumon belül, az és a játékossal meg tud egyezni, az viheti a játékos. Tehát itt nincsen olyan klauzula, ami ezt felülbírálja. Viszont attól függetlenül, hogy nagyon korrekten nyilatkoztak, mert többeket is megkérdeztek a Lipcsénél Dominikról, vagy a távozásáról, tehát nagyon korrekten nyilatkoztak róla, illetve az egész transferről. Nyilvánvaló, hogy már az is benne van a pakliba, hogy még többet kértek volna érte, amit valószínűleg valószínűleg nem biztos, hogy kifizetett volna érte egy másik klub, de ugye ez most már csak találgatás szerencsére.
Ugye Szoboszlai Dominiknek az ügynöke, menedzsere is elmondta, hogy gyakorlatilag a tárgyalások élesbe fordulása után tényleg néhány napra megkötötték ezt az üzletet, ugye nyilvánvalóan itt a szerződéses paraméterek és az a kivásárlási ár közrejátszott abban, hogy felgyorsulhattak az események a végén. Ugye nagyon sokáig a Newcastle United-et pletykálták Dominik kapcsán, egy másik Premier League csapatot. Hogyha megnézzük a két együttest, Newcastle-Liverpool, de talán akkor most mégiscsak a konkrétumra, a Liverpoolra fókuszáljunk, miben más elsősorban a két csapat játéka, és illeszkedhet-e Szoboszlai játéka a Liverpool felfogásához? Ugye már utaltam nagyjából a Klopp által preferált felfogásra, játékstílusra, szerkezetre. Ebben hol lehet elképzelni ugye a magyar támadó középpályást?
Megengeded? Akkor egy mondattal azért kitérnék a két klub közti választásra. Szerintem a menedzserei és menedzseri roda, a menedzsere édesapja is nyilván ebben komoly szerepet játszott. Jól döntöttek, ugye a Newcastle-i projekt az alakulóban van, annak az egész klubfilozófiának és játékrendszernek, vagy játék stratégiának még nagyon az elején, a kidolgozásnak még nagyon az elején járnak. Ugye új tulajdonos, sok pénz, de az ott még nem egy kiforrott dolog. Ellentétben a Liverpool-al, ahol tudják, hogy mire számíthatnak, és a Liverpool és Klopp nagyon, nagyon szerette volna Szoboszlai Dominiket, aminél azért komolyabb hívószó szerintem nagyon kevés van a futball világában. A sportszakmai részét szerintem még lehet egy kicsit korai pedzegetni, mert ugye sok idő van még arra, hogy a Liverpool erősítsen, de meghatározza Dominik szerepét a vele együtt, mondhatjuk így, hogy vele együtt érkező McAllister, aki szintén egy kreatív, izgalmas játékos, és az már abszolút így Klopp, hogy is mondjam, csak filozófiáján, vagy stratégiáján, vagy edzői húzásán múlik, hogy igazából őket akár együtt, egymás mellett, vagy valamilyen más berendezésben használja. Dominik egy nagyon jó képzett játékos, és itt nem csak az akadémiai képzettségre, előkészületekre gondolok, amit ő megkapott a hosszú évek alatt, hanem arra is, hogy több helyen bevethető a pályán, tehát hogy otthonosan mozog, és változott is valamennyire ugye a pozíciója az évek során.
A Dominik a Liverpoolnak adott interjúban azért annyit elárult, hogy ugye őt 8-as pozícióban a bal és a jobb oldalon is használhatja majd Klopp, szóval amúgy abszolút én is látom a helyét, teljesen laikusként ebben a csapatban. Ugyanakkor nézzük meg azt is, hogy sokan felvetik a Premier League kapcsán azt az eszeveszett fizikalitást, tempót, ami jellemzi az angol bajnokságot. De ettől meg lehet, hogy azért nem kell félteni Szoboszlai Dominikot, vagy a Klopp féle gegenpressingtől, mert hogy ahogy arra te is utaltál, a Red Bull iskolából érkezik, amelynek a filozófiája azért meglehetősen hasonlít, és talán erre utal az is, hogy tényleg nagyon sok Red Bull iskolából kikerült játékost igazolt már korábban a Liverpool, Naby Keita, Konaté, Minamino, és van mondjuk Haaland, a Manchester City világklasszis norvég támadója is ebből a rendszerből érkezett a Premier League-be. Szóval tempó, iram tekintetében te bármennyire is félted-e Szoboszlait?
Semmiképpen. Az az igazság, hogy én szerintem neki a mentális nyomást kell elviselnie, ami egy ilyen sztárcsapatnál egész más, mint egy hasonlóan profi, de kevésbé népszerű csapatnál. Ez sok sportágban, sok játékos, sőt edző is elismerte, hogy bizonyos szintű figyelem, állandó pezsgés, állandó kérdések, állandó megfelelési kényszer, az nem való mindenkinek. Én abban bízom, hogy Dominik ezt bírni fogja, mert szerintem a futballszakmai alapjai, az ő képzése akár most gondoljunk olyasmire, ami általános modellfoci elvárás, hogy fejben és lábban írtózatosan gyorsan tudjon reagálni, dönteni a játékos. Ez a Red Bull Akadémia egyik ilyen alap pillére. Tehát ez például az ő képzési rendszerüknek egy teljesen alap része. Ilyenek a sprintek is például, tehát hogy robbanékonyak, hogy ebbe beletartozik, igazából is mondhatnám, hogy a robbanékonyságfejlesztés, és ugye ez a döntéshozatali gyorsaság. Tehát ezekkel a Premier League-ben szerintem nagyon jól lehet operálni, és látszik is a korábbi, úgymond iskolatársai példáján. A fizikalitást az ő szerepkörében nem érzem már annyira dominánsnak, tehát már a Premier League-ből is a foci átalakulásával kezdenek egy kicsit, vagy nem is kicsit, hanem kezdenek kikopni az ilyen durvább, lassabb védők, akiktől esetleg félni kell, vagy félni kellett.
Többször szóba került az akadémia, meg a képzés kifejezés. Szerinted érdemes-e ezen átigazolás kapcsán ellamentálni ahhoz, van azért ezzel kapcsolatban is diskurzus vagy vita, hogy mennyire tekinthető a magyar utánpótlás képzés fejlődésének, sikerének az, hogy akár Szoboszlai is ide juthatott, vagy nem is konkrétan csak Szoboszlai, hanem megnézve mondjuk Szoboszlai kortársait, akik szintén piacképesek lehetnek. Kerkez Milosra gondolok, mondjuk elsősorban. Itt van azért Szalai Attila is, meg talán Salai Rolandot is említhetjük. Szóval mennyire érdemes beszélni itt a magyar utánpótlás fejlődéséről? Fejlődött-e egyáltalán 2016 óta nagyjából, azóta mondjuk, hogy a magyar férfi futball válogatott szép ívet rajzol le, ugye az első, hosszú idő utáni első EB-szer szereplés óta.
Szoboszlai Dominik kapcsán nem érdemes a hazai képzésről, akadémiai szintű képzésről beszélni. Az ő utánpótlás műhelye, ugye az első klubja az édesapja által fémjelzett egyesület volt, ahol ő nyilvánvalóan nagyon jó alapokat kapott. Ezt nem csak az ő elmondása alapján, hanem onnan is tudjuk, hogy ugye ebből az egyesületből is kikerült már rajta kívül is több válogatott, illetve válogatott kerettag játékos. Viszont ugye ő 16-ban, ha jól emlékszem, akkor igen 7 évvel ezelőtt került Salzburgba, és ott kapta meg azt a tudást, ami a magyar válogatottat is segíti az ő személyében, vagy az ő játék, akkor a hazai akadémiai képzésnek a nemzetközi megítélése az sajnos nincsen azon a szinten, közel sincsen azon a szinten, ahol Európa elit akadémiairól beszélünk, és maga az akadémiai képzés sem szuperál sajnos olyan üzleti jellegű eredményekkel, mint mondjuk a környező országok utánpótlásai. Sok szakemberrel beszélgettem az elmúlt évek során szakmai fórumokon, egyéb helyszíneken. Többször előkerült az a kérdés, hogy tartanak-e a magyar játékosok leigazolásától, szerepeltetésétől, és aki az udvarias válasznál egy kicsit jobban belement, az azt mondta, hogy a mentális részével érzik azt, hogy gond van. Tapasztalatból vagy hallomásból sajnos ugye ez egy elég, mind a két irányból egy elég komoly probléma. Dominik és akár Kerkez esetleges olaszországi szerződése, sztárcsapatba történő szerződése, ez így pontos. Nagyon sokat segíthetne lebontani ezeket a gátakat, mert a válogatott játéka, a válogatott szereplése, az abszolút feljogosítaná az ott keretben játszó játékosokat arra, hogy valamelyik topligában megállják a helyüket. Én hiszem, hogy megállnák a helyüket, tehát ez a legbosszantóbb ebben az egészben.
Ugye ez nagyon érdekes, amit elmondtál, mert attól, hogy lesz néhány játékosunk topligában, attól még ugye maga az akadémiai képzés itt Magyarországon nem lesz jobb, ami változhat, hogy nagyobb bátorsággal nyúlnak hozzá ebből az akadémiai rendszerből kikerülő játékosokhoz.
Igen, azt nem tettem hozzá, és ez fontos, hogy most erre ki tudunk térni, hogy nem hiszem, nem gondolom, hogy azok az edzők, akik a hazai utánpótlás képzésben és azok közül is a kiemelt korosztályokkal foglalkoznak, hogy azok ne tudnák azt a színvonalat megadni, ami, hogyha tényleg nagyon szerények akarunk lenni, akkor egy belépő szintet adnának egy nyugati első osztályú szerepléshez. Tehát én nem hiszem, hogy ez ne lenne meg, mert azokon a játékosokon, akik akár Kispestről, vagy Felcsútról, vagy bármelyik másik akadémiáról a válogatottig eljutottak, de azokban én igenis látom ezt a minőséget.
Viszont itt a mentális oldalhoz hozzácsatlakozva, szerintem, és most ismételten laikusként vetek fel egy gondolatot, az a mentális harcedzettséget javítja, hogyha fiatalon valaki elkerül távol a szülőktől külföldre. Tehát nem azt mondom, hogy ez mennyire irigylésre méltó helyzet, csak azt mondom, hogy az nagyon megedzi mentálisan az adott játékost. Pláne ugye ehhez még hozzávehetjük, hogyha egy minőségibb külföldi képzésben részesül, mint amit Magyarországon kaphat. Szóval hogyan látod, ez mennyire a legüdvözítőbb séma jelenleg, hogy Magyarországon elindul a képzése, és aztán külföldön valahol folytatódik?
Ezzel a világon semmi gond nincsen, és ezt nem én mondom, mint a sportág, mondjuk úgy, hogy valamilyen szinten szakértője, de annak az üzleti oldalának az igazán jól ismerője, hanem azt az akadémiák vezetői és az akadémiai edzők is megerősítik, hogy ezzel nincsen probléma. Tehát, hogyha akár csak a preakadémiai képzést, ami most a 14-15 év alattiakat jelöli per pillanat, hogyha annak a fontosságára nagyobb hangsúlyt fektetünk, ez ha jól tudom, akkor egyébként egy ilyen utánpótlás stratégiai irányvonal is most nem csak Magyarországon, hanem így Közép-Európa szerte, akkor ez egy teljesen normális dolog. Itt igazából a hozzáadott érték a fontos, tehát hogy olyan alapokat tudjon adni bármelyik magyar akadémia, ami egy komoly nyugati akadémián elég ahhoz, hogy ott fel tudja venni a versenyt. Elég ahhoz, hogy oda bekerüljön egy játékos, és ott még jobbá tudjon válni.
Nagyon elszaladt az időnk, pedig még szerettem volna egyéb átigazolási hírekről, fejleményekről, jelenségekről is beszélgetni veled, úgyhogy tegettem az utolsó 2 percben visszacsatolnék egy korábbi félmondatodhoz. Azt mondtad, hogy azért a Covid után kezd helyreállni, észhez térni a futball átigazolási piac. Hogyha megnézzük az idei nyári eddigi transfereket, akkor 100 millió euróért Jude Bellingham kelt el a legdrágábban a Real Madridhoz, és Szoboszlaival egyenértékű az átigazolási díjat, illetően Kai Havertz, és azt hiszem Tonali is 70 millió euróért ment át a Newcastle-höz. Szóval így megnézve az árakat, talán a transfer csúcsok alacsonyabbak, mint a Covid előtt voltak, de szélesebb körben mégiscsak azt látjuk, hogy repkednek a 100 millió körüli összegek. Tehát itt ezt a talpraállást az átigazolási díjakban te pontosan mire értetted? És mondjuk még ugye benne van a csőben egy Harry Kane transfer, az ki tudja, meddig fog elfutni.
Arra céloztam, hogy nem csak az átigazolási költekezésre, hanem természetesen ugye a kluboknak a teljes gazdasági életére óriási negatív hatással volt a Covid és a mérkőzés napi bevételeknek a kvázi megszűnése. És mire ez helyreáll, mire helyre billen, azok évek. És szerencsére már túl vagyunk annyi ideje a világjárványon, hogy most látom azt, hogy ha még nem is azon az ütemben, vagy nem is abban az ütemben, nem is onnan folytatódik a cserebere, ahol abban maradt 3,5 évvel ezelőtt, de közelítünk. Tehát, hogy így helyére kerülnek a dolgok, újra jönnek a bevételek, természetesen a tévés jogdíjak, streaming, mérkőzés napi bevételek, jegyárak, minden több, több a pénz a berúgásban évről évre, és ez természetesen hatással van arra, hogy költeni is tudnak a csapatok.
Az európai csapatok, és akkor még nem beszéltünk a szaudi csapatokról, amelyek aztán tényleg úgy tűnik, hogy a világ minden pénzügyi lehetőségével rendelkezésre állnak, és kannibalizálják az európai piacot, és nem csak a kiöregedő félben lévő pályafutásuk, alkonyán lévő játékosokat igazolják le, hanem jóval fiatalabb, még európai topklubokban is ígéretes szezonok előtt álló játékosokat. Egy-két gondolat erről a szaudi térnyerésről még belefér, hogyan látod a helyzetet?
Érdekes a dolog, nehezen hasonlítható bármelyik másik előző ilyen jellegű projekthez. Kínára gondolok elsősorban. Az Egyesült Államokkal semmiképp nem hasonlítanám össze, mert az egy 20 éve, lassan 30 éve tartó lassú építkezés, ami kezd beérni, vagy talán már be is ért, attól függ, hogy honnan nézzük, hogy mi volt a cél. Tehát házas meccsek, sikeres klubokat működtető tégek alkotják. A szaudi projektben egy kicsit félelmetes ez a tőke mennyiség. Az ambíciójuk az teljesen egyértelmű, de azt gondolom, hogy még hosszú évekre van szükség ahhoz, hogy az a bajnokság színvonalában, sportszakmai színvonalában egy olyan szintet megüssön, ahova, hogy is mondjam, csak szurkolói szemmel nem ciki szerződni.
Köszönöm szépen a beszélgetést, még nagyon sok kérdés maradt bennem, meg gondolom benned is sok gondolat, akár ezzel kapcsolatban is, úgyhogy remélem egy legközelebbi adásban majd beszélgetünk. Éles Dénes marketing szakértő volt a Sportérték vendége. Köszönöm még egyszer.
Köszönöm én is.
A hallgatóknak pedig köszönöm az eddigi figyelmet, de maradjanak velünk, hiszen a hírek után jövünk vissza a Sportérték második részével.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en. Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.
Köszöntöm a hallgatókat, folytatódik a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja. A mikrofonnál Imre Lőrinc. A világ első spanyol Carlos Alcaraz nyerte meg a wimbledoni teniszbajnokság férfi egyéni versenyét, miután óriási mérkőzésen 5 szetben legyőzte a 23-szoros Grand Slam győztes szerb Novák Djokovicot. A 20 éves spanyol teniszező második Grand Slam torna győzelmét ünnepelhette a tavalyi US Open után. Alcaraz korábban kétszer találkozott Djokovicsal, a mérlegük 1-1 volt a wimbledoni finálé előtt. A füves pályás döntő előtt a szerb klasszis számított esélyesnek. Djokovic korábban 7-szer is megnyerte már Wimbledont. A vasárnapi fináléban is esélyeshez méltóan kezdett. 6-1-re vitte az első szettet. Ezt követően viszont Alcaraz egy nagyon szoros, rövidítésben nyert szettel egyenlített, majd egy 6-1-es szettel fordított. Djokovic ugyan egyenlíteni tudott innen, de a döntőjátszma 6-4-re a spanyolé lett. A meccs utáni beszédében Djokovic dicsérte Alcarazt és kiemelte, milyen koncentrált volt, amikor ki kellett szerválnia a döntőt. Azt hittem, hogy csak salakon és kemény pályán okozol gondot, füvön nem, de innentől ez nyilvánvalóan máshogy van, mondta a szerb. Gratulálva ahhoz, hogy Alcaraz ilyen kevés füves pályás tornával a háta mögött tudta hozzáigazítani a játékát ehhez a borításhoz. Djokovic a dicséret mellett természetesen nagyon csalódott volt, beszédét a könnyeivel küszködve fejezte be. Történelmet írni ezen a csodálatos tornán, döntőt játszani a sportág legendája ellen, ez egy valóra vált álom. A meccs előtt azt mondtam, hogy jó lenne nyerni, de ha veszítettem volna, akkor is nagyon büszke lennék magamra. Ezek már a győztes Alcaraz örömittas szavai. Gratulál Djokovicnak, akiről azt mondta, nagyon inspirálja, őt nézve kezdett el teniszezni. Azt mondtad, hogy a 36 az új 26, és tényleg valóra is váltod, mondta a spanyol, utalva szerb kollégájának korára. Emellett megköszönte 6. Fülöp spanyol királynak is, hogy ott szurkolt neki a királyi páholyban. Alcaraz természetesen a diadal után továbbra is vezeti a világranglistát, a második helyezett Djokovicsal szemben. A spanyol újabb diadala kapcsán rögtön eszembe jutott, hogy még inkább értékelnünk kell Marozsán Fábián május elejé teljesítményét, ugyanis ne feledjük, hogy akkor a római ATP 1000-es tenisztorna harmadik fordulójában Marozsán óriási meglepetésre legyőzte Alcarazt. Ha már Marozsán Fábián, a 23 éves világranglistán 96. játékos karrierje során először szerepelt főtáblán Grand Slam viadalon Wimbledonban. A teniszező az M1-nek úgy nyilatkozott, azt hittem, ez csak a US Open-en jön majd össze, mármint a főtáblás szereplés, de sokat dolgoztam rajta, hogy sikerüljön. Életemben először voltam szerencsés vesztes egy versenyen, és sajnos nem igazán tudtam élni a lehetőséggel, az eredmény elég csúnya lett, utalt arra, hogy végül a főtáblán a nyitókörben 6-2, 5-7, 6-2, 6-0-ra kikapott, és búcsúzott a belga David Goffin ellen.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.
Viktor Wembanyama személyében olyan játékos láthatunk a következő szezonban az NBA-ben, akihez hasonlót még nem láttak a szakemberek. A Sport TV NBA szakértője elmondta, a 224 cm magas kosarast már 16 évesen megválasztották a 19 évesek világbajnokságának legértékesebb játékosává. Zsivera Gábor hozzátette, nagyon sokan LeBron Jameshez hasonlítják a játékost, de a szakértő elmondása szerint jelenleg nincs a ligában olyan játékos, aki ilyen adottságok mellett annyira jó minőségű mezőnymunkát végezne, mint a francia. A riporter Berla Attila.
Beszéljünk egy kicsit arról, hogy ki is valójában Viktor Wembanyama. Sokan csak most találkoztak először a nevével. Honnan jött és hogyan került be az NBA világába?
Ő ugye egy francia srác, 2004-es születésű, tehát valóban minden tekintetben nagyon fiatal. Az első nagy durranása az a 2 évvel ezelőtti U19-es világbajnokságon a francia csapat színeiben megszerzett MVP címe volt. Ez azt jelenti, hogy 16 évesen a 19 évesek világbajnokságán bizonyult MVP-nek úgy, hogy egyébként a csapata nem nyerte meg a döntőt, mert franciákkal végül is csak ezüstérmesek lettek. Már azért évek óta láttunk róla, még utánpótlás korából is, különböző videókat, hogy már akkor is kiemelkedő magassággal, nagyon-nagyon jó koordinációs készséggel és labdaügyességgel rendelkezett, és idősebb akkori profi játékosokat is, akár ilyen egy-egy szituációkban, akár más helyzetekben, hát eléggé meg tudott izzasztani, és már azért akkor beszéltünk róla, hogy ő azért egy nagyon komoly NBA reménység, azóta még tovább nőtt, az sem biztos, hogy megállt már a növésben, ugye most nagyjából ilyen 224 centi, 225 centi az ő magassága, elképesztő karfesztával, és gyakorlatilag ami az ő extrája, az mindenképpen az, hogy mindent tud a labdával, és annyira jó mozgású és gyors, koordinált játékos, amilyen kombinációt még soha az életben nem látott a kosárlabda világ. Ugye már bemutatkozott korábban az Euroligában, aztán csapatot váltott, és ebben az idényben a francia bajnokságban úgy játszotta le a teljes szezont, hogy olyat csinált vele kapcsolatban az NBA, amit még soha egyetlen másik nem NBA-s játékossal, azaz megvette a francia bajnokságban az ő csapatának a közvetítési jogait, és gyakorlatilag a League Pass-en végig lehetett követni az ő mérkőzéseit is. Gyakorlatilag ennyire egyértelmű 1-per-1-ese, hát nem vagy nagyon-nagyon rég, maximum LeBron James idejében volt az NBA-nek, úgyhogy egy olyan játékos, akit a mai NBA sztárok is hát meghökkenve látnak, és ők sem tudnak igazából belőni, hogy mennyire is lehet jó, vagy mennyire is lehet foghatatlan. Ráadásul ő most ugye 1-per-1-esként egy olyan helyre került, egy olyan kultúrába, San Antonióban, ahol hát van története, meg nagyon szép történelme az 1-per-1-es magas játékosok felépítésének. Itt beszéltünk David Robinsonról, illetve Tim Duncanről, és ugye Greg Popovich, az edző legenda, 74 évesen 5 évre hosszabbított szerződést, hát ő ennyire motivált abban, hogy fel tudja építeni Wembanyamát az NBA-ben.
Említette itt LeBron James nevét is, többen hozzá hasonlítják a fiatal kosarast. Tényleg akkora hatást gyakorolhat az NBA-re, mint az imént említett LeBron James?
Én itt határoznék meg egyfajta különbséget, akár LeBron James és közte, akár a korábbi NBA-sztárok és Viktor Wembanyama között. Ami biztosnak tűnik, hogy Wembanyama egyéni képességeit tekintve, illetve fizikai paramétereit tekintve olyat hozhat az NBA-be, amit még tényleg soha senki. És akkor most itt ne beszéljünk egészségről, sérülékenységről, egyébről. Feltételezzük, hogy ő neki azért lehet egészségileg is egy hosszú NBA karrierje. Azt viszont felmérni, hogy neki a győzelmek tekintetében milyen impactje lehet, milyen ráhatása lehet az NBA-re, a saját csapatára, illetve ez milyen gyorsan következhet be, azt nagyon-nagyon nehéz belőni. Ha már LeBron Jamesről beszélünk, ő egyébként az első két évében a Clevelanddel, amikor jött 1-1-esként, de kétszer lemaradt a rájátszásról. Tehát, hogy itt is óva intenék mindenkit, hogy bármennyire is jó, bármennyire is hatékony játékos lesz esetleg már most támadó oldalon is, és nem csak védő oldalon Viktor Wembanyama, az, amire egy tényleg kifejezetten tankoló, a liga végéről induló fiatal csapattal ő mondjuk bajnok esélyes tud lenni, az akkor is szerintem évek, hogyha minden ideálisan alakul. Egyébként ő maga is azt nyilatkozta itt az első San Antonio tapasztalatokkal, hogy neki nyerni kell megtanulnia, mert ő nem tudja, hogy milyen nyerni. És ez minden tekintetben azért egy figyelem felhívó dolog. Én azt gondolom, hogy egész egyszerűen, amit ki kell emelni vele kapcsolatban, az, hogy olyan környezetbe került, beszélünk az edzőjéről, a csapat a kultúrájáról, és pont arról, hogy egyelőre nincs elvárás vele szemben, vagy velük szemben, hogy gyors eredmény legyen, hogy biztos, hogy csak az ő érdekeit fogják nézni, hogyha arról beszélünk, hogy ő legyen fizikailag kész, mentálisan kész, nem az NBA-re, hanem arra, hogy az NBA-ben ő tényleg komoly terheket tudjon a hátán cipelni, úgyhogy nem nagyon hasonlítanám őt, én őt senkihez sem, már csak azért is, mert olyan fajta kosárlabdázó, amihez hasonló, tényleg nem látunk, vagy nem láttunk, tehát ha most mondanék hasonló, de tényleg csak hasonló, tehát nem is ugyanilyen testi paraméterekkel rendelkező játékosokat a mostani NBA-ből, akkor azért nem szupersztárokat tudok mondani, a sztárok közül Kristaps Porzingis, nyilván azért inkább a magasság és az ügyesség kombinációjáról beszélünk, aki mondjuk egy hasonló magassággal, de ott is azért jó pár centi van a két játékos között, és azért nem annyira atletikus játékosa lett, mint a francia, illetve az a Ball, akit hát nemrég a csapata is menesztett, az Orlando Magic is kitett, úgyhogy idén játszott először ő az még, aki hát gyakorlatilag center magassággal képes mezőny játékosokhoz hasonló ügyességgel, illetve dobókészséggel játszani. Egyelőre ezek a projektek azért felemás sikert arattak az utóbbi 10 év NBA-ben, hogyha ezt a két játékost mondjuk, mind a kettőt azért nagyon várták a ligába. Viktor Wembanyamánál sokkal magasabban van a lét.
Beszéljünk egy kicsit magáról, az észak-amerikai profi kosárlabda ligáról. Milyen állapotban van jelenleg az NBA? Mennyire népszerű, mennyire eladható?
Én azt gondolom, mindenféle elfogultság nélkül, és mondom ezt úgy, hogy jó magam azért a 90-es évek közepétől követem az NBA-t, hogy ez az érája az NBA-nek, ami szerintem a legjobban eladható. Mondom ezt azért, mert most már évek óta annyi csapat van egyszerre a bajnokságban, akire rá lehet fogni, hogy bajnok esélyes. Ha megnézzük azt, hogy hány csapat szerepelt és milyen csapatok szerepeltek az utóbbi 5-6 év döntőiben, mennyi változás volt ezzel kapcsolatban, akkor szintén elmondhatjuk, hogy nagyon komoly a fluktuáció. Ha megnézzük azt, hogy hány sztár van a ligában, azok a sztárok hány országból érkeztek, mennyi európai van ezek közül, mennyi különböző karakter van ezek közül, akkor szintén azt mondhatjuk, hogy az NBA-nek ez egy csúcsidőszaka, és ami nekem személyesen kiemelendő pozitívum, az mindenképpen az, hogy hány olyan edző van jelenleg az NBA-ben, aki azért komoly karakternek és tényleg nagyon-nagyon jó edzőnek mondható, és ezeknek az egy velege az, azt gondolom, hogy azt adja ki, hogy egyszerűen az NBA az veri az összes többi korábbi korszakot. Szerintem nagyon maximum az úgymond Jordan érával lehet egy lapra tenni ezt, de azt az érát is elsősorban azért, mert ott volt egy olyan karakter Michael Jordan személyében, akire mindenki, az a másik véglet volt, tehát ott volt a ligában 15 éven keresztül kisebb megszakításokkal egy olyan játékos, akire azért többé-kevésre mindenki rámondta, hogy ő a világ legjobb kosárlabdázója. Most pont az ellentét van. Most van még LeBron James, van már egy MVP és döntő MVP és bajnok Nikola Jokic, van Antetokounmpo, aki ugye bajnok is lett, szintén volt MVP, van egy Luka Doncic, aki még nem jutott ebbe a magasságba, de szintén nagyon fiatal oda kerülő zseni, itt lesz most ugye Wembanyama, és a teljesség igénye nélkül még azért sorolhatnék jó pár nevet. Nagyon-nagyon sokszínű a mai NBA, és ezért nagyon könnyű azonosulni vele, és ezért nagyon könnyű ezt magas szinten eladni.
Mekkora az esélye annak, hogy valamikor így a közeljövőben, vagy esetleg jövőben egy magyar fiatal is eljusson egy NBA-s csapatban? Mi kell hozzá?
Nagyon nehéz a kérdés, viszont sajnos nagyon egyszerű rá a válasz. Szerintem az a válasz rá, hogy egy egészen más kultúra és egy egészen más szemlélet Magyarországon a kosárlabdával szemben. Itthon nem az a szemlélet. Mi nem az NBA-be akarunk, vagy próbálunk játékost vagy játékosokat eljuttatni. Ez semmilyen szinten nem cél az itthoni képzésben, és az itthoni képzés és kultúra az teljes mértékben nélkülözi azokat a dolgokat, főleg itt a nevelés részére gondolok, illetve a fiatal játékosoknak a valódi lehetősége, építése felnőtt szinten az, ami olyan mértékben hiányos, hogy nem véletlen, hogy nem lebecsülve más nemzeteket, de mondjuk Ausztria vagy Svájc előbb és több NBA játékost ad az utóbbi 10-20 évet tekintve, mint Magyarország. Egész egyszerűen, ha Magyarországról kikerül valaki az NBA-be, az sajnos azt kell mondani, hogy a mai állapotokhoz képest csak a véletlennek lesz köszönhető, és nem tudatos építésnek. Pontosan jól megmutatja az, hogy jelenleg Valerio Vincent, vagy Valerio Bodon Vincent az, aki jelenleg is próbálkozik az NBA-ben Summer League-en keresztül, aki egyébként nem is egy felnőtt válogatott kosárlabdázó, vagy nem is egy fejezetten promótált magyar fiatal, mégis ő van jelenleg legközelebb az NBA-hez, ez nagyon jól leírja azt a helyzetet, hogy magyar kosárlabda az mennyire nem kompatibilis az NBA-vel.
Az elmúlt percekben a Sport TV NBA szakértőjét, Zsivera Gábort hallották.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.
Újabb nagy sikert aratott a magyar kézilabda utánpótlás fronton. Bő két héttel ezelőtt a Sótonyi László irányította férfi U21-es válogatott szerzett ezüstérmet Németországban a világbajnokságon, ezúttal pedig a lányok parádéztak. A Romániában rendezett Európa-bajnokságon a Szilágyi Zoltán által irányított U19-es együttes 100%-os teljesítménnyel nyerte meg a kontinens bajnoki címet. A fináléban Dániát győzték le a magyar lányok 35-26-ra, úgy, hogy az első félidőben még 3 góllal az északiak vezettek. A második játékrész tehát ellenállhatatlan játékkal 21-9-re nyerték meg a magyarok, ahol rengeteg kiemelkedő teljesítmény volt. Az egyik legjobb közülük Simon Petra volt, aki a 7 meccsen 43 gólt szerzett, 35 gólpassz mellett. Az EB legjobb irányítójának és legértékesebb játékosának választották. Simon egyébként egy évig kölcsönben szerepelt az elmúlt idényben az MTK Budapestben, a következő idényre pedig visszatér az előző szezonban Bajnokok Ligája második Ferencvároshoz. A magyar válogatottból bekerült még a torna All-Star csapatába Zaj Klára is, az EB legjobb kapusaként. A magyarok, ahogy már korábban említettem, 100%-os teljesítménnyel nyerték meg a tornát. A fináléban felülmúlt Dániát a torna során kétszer is, korábban a középdöntőben 41-23 arányban két várra fektették. Az elődöntőben pedig a házigazda Romániát győzték le 8 góllal, 34-26-ra. A hazai kézilabda utánpótlás szinten tehát kiváló állapotban van. Most már csak azt várjuk és reméljük, hogy ezek a tehetséges játékosok a felnőtt mezőnyben is a világ közvetlen élmezőnyébe repíthetik a magyar kézilabdázást. Zajlik a fukuokai vizes világbajnokság, és már a magyar sportolók is megkezdték szereplésüket. Mint ismert, Fukuoka eredetileg 2 évvel korábban adott volna otthont a VB-nek, de akkor a koronavírus miatt visszamondták a szervezők az eseményt, helyette pedig Budapesten rendezték meg a vizes VB-t a tavalyi évben. A vízilabda tornán Fukuokában fontos győzelemmel kezdett az olimpiai kvalifikációs viadalon a magyar női vízilabda válogatott, amely a csoportrangadón 11-10-re legyőzte Kanada együttesét. A magyar csapatnak így jó esélye van arra, hogy amennyiben hozza a papírformát, és megnyeri a további 2 csoportmeccsét Japán és Új-Zéland ellen, akkor egyből a negyeddöntőbe juthat. A magyar együttes Kanada elleni derbije azért is emlékezetes marad, mert Keszthelyi Rita a 8. VB-jén ugrott medencébe, ezzel egyedüli magyar rekorderré lépett elő Stieber Mercedest és Takács Orsolyát megelőzve. A férfi válogatott ma kezdett a tornán, a házigazda Japán elleni győzelemmel. A csoportrangadó itt a Horvátország elleni mérkőzés lesz, amit július 19-én szerdán, magyar idő szerint hajnali 5 órakor játszanak le. A vízilabdázóknál egyébként a döntős szereplés ér automatikus kvótát a párizsi olimpiára. Az eddigi pár nap legnagyobb magyar sikerét Fukuokában Rasovszky Kristóf érte el, aki ezüstérmes lett a férfiak nyílt vízi úszószámának 10 kilométeres távján. Rasovszky ezzel olimpiai kvótát szerzett. A szám másik magyarja, Betlehem Dávid, a 16. helyen végzett. A nőknél 10 kilométeren Fábián Bettina a 9., Olasz Anna a 12. helyen végzett. A fukókai vizes VB medencés úszó programja vasárnap indul el, egy nagy hiányzóval, ugyanis, mint ahogy az ismert, Milák Kristóf végül visszamondta a fukókai szereplést, úgyhogy a többi magyar medencés úszóért szoríthatunk majd. És ennyi fért a mai sportértékbe. Én köszönöm szépen, hogy hallgattak minket, jövő héten már Mezei Dániel számít a figyelmükre. További szép napot kívánok, búcsúzik a műsorvezető Imre Lőrinc, viszont hallásra.
Ez volt a Sportérték. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.